Jó napot kívánok! Folytatjuk a emberi jogot, a zsidó jog témát, és most a 16. cikket veszünk. 16. cikk az két paragrafusból áll, sőt három. Men and women of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage, and its dissolution. Such marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. Haram, the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state. Magyarul, akkor az egyes, mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra életkor elérésétől kezdve joga van folyan, nemzetiségen, vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak. 2. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni. 3. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelméhez. A 2-esre szeretnék csak egy mondattal reagálni, ugye? A házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni. Erre van egy érdekes halakha, előírás úgy szól, ugye ismerem, hogy már 10 parancsolatban benne van, hogy tiszteld apát és anyját, ezáltal a jutalmad az lesz, hogy hosszú életed lesz. És ebből kifolyólag az ember kötelező ugye hallgatni a szülőre. Hallgatni a szülőre az nem csak kiskorban, hanem nagykorúak, mindig kell hallgatni rájuk. 2 kivétel van. Az egyik kivétel az, hogy az ember hova menjen Tórát tanulni. Ugye ez egy téma, ami sokszor felmerült, a szülő úgy látta, hogy jónak, hogy menjen ide tanulni. Mondjuk például Magyarországon nagyon sok híres jösiva, ilyen ortodox talmud iskolák voltak, és a szülő úgy látta, hogy ez jobb, a gyerek pedig mást lát, mást akart. Illetve abban a másik eset, amikor házasságról van szó, a szülőnek jobban tetszik az a fiú vagy a lány, és a gyereknek tetszik egy másik. Azt mondja a halakha, már a Talmudban is benne van, ez a 2 dologban nem kell hallgatni a szülőre. Miért? Mert mind a 2 az szív kérdése. Mit jelent mind a 2 szív kérdése? Tanulás is olyan dolog, amihez kell a szív, mert, mondja a Talmud, az ember azt tudja igazán tanulni, amihez kedve van. Ami azt jelenti, ez nem egy olyan dolog, ami csak az agy, és az intellekthez kapcsolódik, hanem az embernek kedve van ehhez, akkor ezt jobban, könnyebben fogja felfogni. Ezért hiába a szülő képes érvelni ez az embernek mégse adahúz a szíve, hanem a szíve más irányba megy, akkor nem kell hallgatni rájuk. Mert nem fogja tudni azt megtalálni, amit megtal azon a helyen, amihez kedve van, illetve a házasság. A házasság szerintem ez olyan dolog, amit ez nem egy intellekt kérdése, hogy képes érvelni, és az embernek meg kell képes megérteni, hogy a másik a jobb, hanem ez a szív kérdése, és ide húzza a szíve, akkor nem kell hallgatni. Ez a 2 eset, amikor nem kell hallgatni a szülőre. Ami azt jelenti, az, ami ide van írva, a házastársak teljes beleegyezése, ez a halakha 1:1-ben veszi át, és ha kényszer van, akkor természetesen nem is érvényes a házasság. Nagyon sokszor szoktak emberek kérdezni, hogy a hegedős a ház tetőn úgy tűnik, mint a szülő csinál mindent, és a gyereknek nincs is beleszólási joga. Nem tudom, valaki már látta ezt a filmet, ez elég híres, egyik leghíresebb film, ami a Stettl a régi zsidó életet dolgozna fel állítólag. De a valóság az, hogy hiába úgy állítja be a film, az mégis így van, mert a szülő nem tud rákényszeríteni a gyerekre semmi. Csak általában hagyományőrző zsidó családokban a szülő értéke és a gyerek értéke, szóval szintén az értékek elég közel vagy azonosak. És ha így van, és jó a kapcsolat a szülőkkel, akkor a szülők tényleg mernek beleszólni, mernek tanácsot adni, mert a gyerek fontosnak tartja kikérni a szülő véleménye is, mert egyféleképpen gondolkodnak. És ezért a szülő mégis részt vesz az egészben. Ez nem jelenti az, hogy a szülőnek joga van, képes a kényszeríteni a gyereket bármire. Maga, akkor most menjünk az első paragrafushoz, hogy mindenkinek joga van a házassághoz, és független attól, hogy milyen vallású, vagy hasonló. Most maga a házasság, mint intézmény, az benne van a Bibliában, Mózes 5. könyvében benne van, és a zsidóságban a házasság ez nem egy megengedett dolog, mindenkinek joga van a házassághoz, hanem még ennél több is. Mindenkinek kötelező házasodni. Ez ugye ismerünk, hogy van egy ilyen gyűjtőszám, 613 parancsolat van a Bibliában, ebből az egyik az a házasság. Szóval nem csak az embernek kedve van házasodni, hanem mindent meg kell tennie, hogy legyen kedve. Természetesen az embernek nincs kedve, akkor nem tud házasodni. Nem lehet csak ésszel házasodni. Valaki egyszer megkérdezett egy rabit, azt mondja, hogy rabi, adjan tanácsot. Találkoztam, nem tudom, mondjuk egy fiót, találkoztam egy lányal, és ésszel felfogom a tényleket, ez az ideális. Csak a szívem nem kívánja őt. Azt mondta a rabi neki, figyelj, akkor üzletet lehet kötni vele. De házasság nem. Házasság csak akkor lehet kötni, amíg a szíved is oda húz. Csak de ezen fölül még az embernek mindent meg kell tenni, hogy hozzon magad olyan állapotban, legyen kedve, akarjon, és akkor kötelező is a házasság. És ehhez természetesen kapcsolódik, szorosan kapcsolódik a másik része is, hogy kötelező a házasság, és ezen belül kötelező gyereket hozni a világra. Most a házasság, mint előírás, az ugye nem ilyen, ugyanígy, mint összes többi vallási parancsolat, hogy ez nem egy ilyen eltűrt dolog, hanem az, mert az ember gyenge, és ezért meg kell engedni neki a házasság, hanem kimondottan egy pozitív, ez egy fontos dolog, és még a legszentebb rabbi is, ugye itt kell házasodni, kötelező neki, ugyanígy kötelező neki gyereket hozni a világra. Ez az kapcsolódik az egész zsidóság filozófiájához, hogy a vallásnak nem az a célja, hogy az ember egy kicsit visszavonuljon az életből, hanem mit tudom én, minél kevesebbet enni, inkább a bőjt, inkább nem házasodni, inkább mit tudom én, egy ilyen sivatag vagy romokban élni, vagy ilyesmi. A zsidóságban egyáltalán nem ez az egész vallás irányja, hanem az, hogy az ember éljen a mindennapokat, csak azt ki van egészítve előírással. Majd ezt a témát fogunk érinteni egy kicsit később. Kérdés, mikor lesz még ez a később, lehet, csak a következő szemeszter lesz ez, hogy a zsidóságban ugyanígy előírja, az embernek joga van a vagyonhoz, a pénzhez, és ez szinte nem egy ilyen eltűrt rossz, hanem teljesen jónak találja, az ember dolgozik és keres, akkor legyen pénze. Mert nem lemondani kell a evilági életről, hanem azt be kell vonni szintén a vallásban. Úgy szoktak mondani, hogy az emberek általában egy ilyen dilemma előtt áll, hogy mire koncentráljon. Koncentráljon a mindennapi életre, az élvezetre és ilyesmire, vagy koncentráljon a spirituálisra. És ez önképpen egy ilyen dilemma. Van, aki emeletbe dönt, valaki amellett dönt. És akkor ez úgy van mindig beállítva, az egyik kizárja a másikat. A zsidóság azt mondja, hogy van itt kettő, hozzunk őket össze, és akkor lehet mind a kettőt is. Lehet élvezni a mindennapokat is, úgy kiegészítve a spirituálisat. Például a mi esetünkben van a házasság, de a házasság ki van egészítve előírásokkal. Előírásokkal. Az első dolog maga a házasságban, hogy házasság kellett legyen. Azt jelenti, hogy két fiatal, ketten szerelmesek egymásban, akkor minden további nélkül a szerelem ez egy nagyon jó dolog, de mégis a kapcsolat, nemi kapcsolat, nemi élet akar lehet élni, amikor már házasak. Szerintem nincs tiltva így semmi, de mégis ki van egészítve előírásokkal is útmutatása. Elég széles téma a házasság, de akkor a legfontosabb dolgokat vegyünk át abban, ami a házassághoz tartozik. Azt mondja Maimonides, hogy amikor a Biblia azt mondja ezt a fogalmat, hogy el kell venni feleségül, és azt, ez a házasságra, és azt, amikor a válásról írod, egy ilyen váló papír kell, hogy legyen, ezzel mondja Maimonides, a Biblia teljesen új fogalmat hozott létre. Azt mondja, hogy ha nem ez az előírás, akkor a házasság, ez egy létező fogalom, de a házasság annyit jelent, hogy ha ketten összeköltöznek, akkor ez a házasság. Azzal, hogy együtt élnek és ragaszkodnak egymáshoz, ez a házasság. Ha szétköltöznek, akkor ez volt a válasz. Ugye azt mondja, hogy a házasság és a válasz ez egy tény. Ha együtt élnek, akkor házasok, és ha nem élnek együtt, akkor elváltak. A Biblia, amikor azt mondja, elvenni feleségül, kiegészítette a házasságot egy újabb fogalommal. Hogy nem csak együtt lenni, hanem még van e fölött egy jogi szerkezet, a házasság. És ha a házasság ez nem csak együtt lenni, hanem még plusz egy jogi szerkezet, akkor ha szétköltöznek, akkor nem szűnt meg a házasság. Mert ez a jogi keret ez még mindig megvan. Szerintem ez egy kapcsolat, ami összeköti őket, annélkül, hogy együtt élnek. Mielőtt együtt élnek, akkor létrejön ez a kapcsolat, és ez csak akkor megy szét, nem akkor, amikor szétköltöznek, meg akkor ez a jogi keret ez még mindig megvan, és még házasoknak számítanak. És egyébként itt a halakha nem korlátoztatja ezt a törvényt semmivel. 10, 20, 30, 50 év után is, még akkor is, ha már nem is emlékeznek egymásra, ha nem történt meg a válás, akkor mind ketten házasoknak számít, ez mindig házasoknak számítanak. Addig, amíg nem történik meg egy válás. Nagyon ilyen furcsa helyzet állhat elő, hogy szétköltöznek, mondjuk pereskednek, vagy nem pereskednek, teljesen mindegy, és egy pár év után, de válás előtt az egyik fél meghal, akkor a másik, mint fél vagy feleségnek ilyen gyászban van, hiába már rég nem laknak együtt, és terveztek a válást. Mivel még itt van a házasság kerete még megvolt, akkor emiatt még úgy számít, mint a férje vagy a felesége meghalt. Most miért fontos ez az egész házassági keret? Azt mondja, ez erősíti a kapcsolat. Nem csak úgy, hogy összeköltöztünk és ezzel lettünk férje és feleség, hanem itt volt egy szándék, nyilatkozat, és megtettünk, és összeköttettünk a köteléket, és aztán házasodtunk. A házasság procedúrája az két részből áll, van az eljegyzés, és van a ház, és az esküvő. A házasság. Az eljegyzés az, nem, az is egy jogi fogalom, azt jelenti, de az eljegyzés nem csak azt jelenti, amikor kijelentenek a fiatalok, hogy most mi készülünk a házasságra, hanem az eljegyzés az, amikor a fiú átadja a gyűrűt, vagy más pénzértéket a lánynak, és azt mondja, ezáltal a gyűrű által legyen eljegyezve nekem, Mózes és Izrael törvénye szerint. Ez a szöveg csak héberül. Ha ré átmeku deset li, betabát zó, kedát mosövi Izrael. Ezáltal a gyűrű által legyen eljegyezve. És ezáltal létrejött az eljegyzés. Ezután az csak az eljegyzés. Az eljegyzés azt jelenti, hogy már van itt egy jogi kapcsolat, de még nem házasak. Azt jelenti, ezután még nem élnek együtt. Hanem ezután jön még az esküvő, ez pedig a hupa alatt, esküvő boldogin alatt akad történik az esküvő rét. Az esküvő rét az a rét, amikor már úgy állnak oda, hogy most már nem csak össze fogunk házasodni, hanem itt ott állnak oda, mint férj és feleség. De menjünk még vissza kicsit az eljegyzéshez. Ahogy említettem, az eljegyzés vagy a gyűrű által, vagy bármilyen pénz, vagy pénzérték. Azáltal, hogy átadja, akkor ezzel lett az eljegyzés. A Biblia úgy írja le, hogy a férj elveszi a nőt feleségül. Ami azt jelenti, hogy nem a nő veszi el a férfit férjül, hanem azt jelenti, ki hozza létre az eljegyzést, a fiú azáltal átad neki valamit. Ha fordítva történt, hogy a lány átad a gyűrűt a fiúnak, akkor ezzel nem jött létre a házasság. Most természetesen, ahogy mondom, pénzérték vagy pénz, az nem jelenti az, hogy megveszi a lányt feleségül, mert embert nem lehet megvenni. Jó, hát ha csak nem rabszolgaságról van szó, itt házasságról van szó. Nem lehet megvenni, hanem mindigében azáltal, hogy valamit átad neki, ezáltal, mint akar a lány átadja magát házasságban. És mivel nem értékről van szó, hogy most mennyi aztán érték, akkor természetesen nem azt nézünk, hogy valamilyen drága legyen ez a gyűrű. A legegyszerűbb gyűrű is, a legegyszerűbb tárgy, szakás az a gyűrű, de valójában a legegyszerűbb tárgy, a legkisebb összeg pénz is elég az. Addig, ameddig már még pénznek számít, még tárgynak számít. A minimum értéke ez az, a legkisebb pénzösszeg az egy prúta. Prúta az körülbelül megfelel a mai pénzben 10-20 forintnak. Szerintem tényleg a legkisebb összeg is számít, mivel nem értékről van szó. Sőt, írva is van egy nagyon érdekes dolog, írva is van, hogy az ember ne is adjon egy drága gyűrűt. Mi azt szerint, mit tudom én, drága kövekkel díszítve, vagy ilyesmi, mert akkor mondhat a lány később, hát én azt hittem, hogy 10 milliós érték ez, kiderült, hogy ez csak 2 millió érték ez a gyűrű, és hát akkor ez itt becsapás van. És ezért kimondottan nem egy drága gyűrűről van szó, hanem valamilyen összeg, és akkor minimum összegnek megfelelő legyen. Miért alakult ki az a szokás a gyűrű? Mert a gyűrűt az ugye folyamatosan lehet viselni, és akkor mindig megvan az, az ember jelzi magában az érzése, mert házas vagyok. Mivel úgy történik az eljegyzés, hogy a fiú átadja a gyűrűt a lánynak, akkor itt halálikusan a lány nem is ad gyűrűt a fiúnak. Mi azt mondja, hogy a fiú nagyon sok ortodox közösségben a fiú nem is visel gyűrűt. Szerintem, mert az nincs, nem bevett szakásod a férfiak is viselnek gyűrűt, akkor így, hiába vagyok ilyen házas, már 18 évet, de gyűrűm nincs, a felesége pedig folyamatosan viseli. Ez az egyik elérzési mód. Valójában a jogilag más elérzési mód is van. Maga az, mint átadás, azt jelenti, hogy a szakás az a gyűrű, de bármi más is lehet bármi más is lehet átadni, de ezen kívül van más elérzési mód is, lehet egy elérzési papírt írni. Ezáltal a papír által, ezáltal legyen-e elérzésbe, és átadja a papírt, akkor nem nézünk az értékre, nem kell, hogy a papírnak legyen valamilyen érték, hanem mint okmány átadja. És a harmadik, ami által létrejöhet az elérzés, azáltal, hogy együtt élnek. Azt mondja, ezáltal, ezzel az élvezettel, amit átadom neked, ezáltal létrejöjjön az elérzés. Ez is egy módja a dolognak. Azt mondja a Talmud, hogy már a talmudi időkben büntették az, aki együtt éléssel eljegyezte a feleséget, mert azt mondtak, hogy nem illik, mert pont azt úgy az egész célja az eljegyezésnek az, hogy ne legyen ilyen elhamarkodott, hanem itt két részben, és ne úgy, hogy rögtön együtt élnek, és akkor ezzel jön létre az eljegyezés. Szóval végén maradt az, hogy gyűrű, ez már így 6-700 éve biztos, hogy maradt ez a szokás. De nem zárja ki a más lehetőségét. Mi a legkisebb, mikor lehet házasodni? Kiskorú gyerek nem képes dönteni a házasságról. A kiskorú gyerek ugye az a fiú a 13 éves koráig, és a lány 12 éves koráig. Akkor már nagykorúaknak számít, és utána ők tudnak dönteni a házasságról, és nincs megtiltva az a korában házasodjanak. Amikor jöttek a szefárdi zsidók, szerint az arab országokba származó zsidók jöttek Izraelbe, náluk tényleg az volt a szakás még az utóbbi időkben, ők egy körülbelül 50-ben, 49-50-51-ben jöttek. És akkor náluk megvolt a fiatal házasságban. 13-14 évesen összeházasodott, együtt nőttek fel. És az európai zsidók, az áskenazi zsidók már nem volt szokásos. Akkor a rabinátus úgy döntött, ahelyett most ugye, hát nem lehet csinálni, hogy ilyen két szakás van az országban. Áskenázi zsidóknál, amikor a 18 éves ez ami fölött lehet házasodni, és szefárdi zsidóknál már 12-13 éves, azt mondták, hogy emeljünk a házassági korosztály. Nem mindenki örült neki, mert azt mondtak, ha náluk ez itt ilyen társadalmilag ez volt bevett volt, és ez így szoktak meg, akkor nem is egy rossz dolog, mert valahol együtt felnőni, ez valahol képes elmélyíteni a kapcsolatot. A kérdés csak az, hogy most egészséges-e 13 éves kislánynak gyereket szülni, és erre írva van, írnak is már a törvényhozók, hogy lehet, hogy régen az biztos, hogy teljesen normál bevett dolog volt, de írva van már, ma a törvényhozók írják már 100-200 éve, hogy ez ma nem egy egészséges dolog ilyen fiatalan szülni. Mindenképpen együtt felnőni a házasságban, azt voltak, aki azt mondta, hogy ez egy rossz döntés volt, mert ha náluk ez bevett volt, és tényleg lehet látni tényleg, hogy bizonyos körökben a nemi kapcsolat a házasságon kívül is sokkal erősebb, mert ez teljesen mindig is benne volt az életben, tehát mindenképpen ez nem változott meg először döntött a rabinátus ezen, azt hiszem, a rabinátus döntése az volt, a 16 éves alatt nem lehet házasodni, aztán izraeli törvény azt mondta, azt hiszem, a 17 éves az az alsó akkor azt egy kivéve, ha állapotos, akkor lehet kérni egy engedélyt, mások ezt támadtak, akkor most arra hozunk a fiatal lányokat, hogy mindenképpen igyekezzenek terve esni, hogy tudjanak házasodni, szóval erről a vita még folyik. Említettem, hogy ugye ez maga a házasságról. Igen, de arról van szó, hogy mindenkinek joga van a házasságra. Erre egyetlen egy kivétel van erre, akinek nincs teljesen joga a házasságra. Ez egy nagyon ilyen szomorú eset, az a törvénytelen gyerek. A törvénytelen gyerek diszkriminálva van, hogy mivel ő házasság törésből született, és hangsúlyozom, hogy a házasság törés, azt mondja, nem házasságon kívül, azt mondja, hogy két fiatal szerelmesek is lesz egy gyerek, akkor ugye házasság nélkül, de nem házasság törése, nem volt meg a házasság. Tehát a házasság törése a történet, hogy azt jelenti, hogy a nő férnél van, és egy idegen férfitől van gyereke, ez a házasság törés, ebben az esetben a gyerek, aki születik, az törvénytelen. És törvénytelen a gyerek, minden törvény vonatkozik rá, ami azt jelenti, hogy nem lehet ő diszkriminálni semmelyik szempontból, de a házasság szempontból ki van zárva, és ezt mindig szoktak kérdezni, miért kellett gyerekeket büntetni a szülő bűneért, de a Biblia nem büntetésként írja le, hanem szerintem, mivel az egész ő létrejött házasság törésből, akkor a házasság szempontból nem létezne. A házasság szempontból nem alkalmas, mert az egész létezés a házasság törésből történt. És ezért ténylegében nincs sok lehetősége a házasságra, kivéve egy másik törvénytelen gyerekkel. Szerintem törvénytelen fiúval házasodhat egy törvénytelen lánya. De törvényes zsidóval nem házasodhat. És a törvény még olyan szigorú ebben az esetben, hogy azt mondja, hogy ha két törvénytelen gyerek házasodott, akkor a gyereke is törvénytelenek. Szerintem nem másznak ki ebből a problémából. Semmi más szempontból nem diszkriminálnak előtte, ő örökös is üzletelhet, és írva is van, hogy ugye ki az, aki számít a legtisztább származásilag, a főpap, mert az Áron főpapnak egyenes ági leszámítatja, apai ági leszámítatja, hogy legyen a főpap. És ő mindig a szimbóluma annak, hogy tiszta származás. Igen ám, de az van írva, hogy van egy főpap, aki tudatlan, és van a törvénytelen gyerek, aki nagy tudós, sok tórát tanul és nagy tudású, akkor jobban meg kell tisztelni a törvénytelen gyereket a nagy tudásának köszönhetően, mint a főpap, aki tiszta származás, ő maga nem tett ehhez hozzá semmit. De ebből a házasság szempontból sajnos tilos. Aztán a Biblia felsorol más ilyen kisebb korlátokat a házasságra, mindenképpen a vérfertőzés, rokoni házasság az, ami tilos, testvére között, nagynénivel és különböző ilyenek. A legközelebbi rokoni házasság, ami meg van engedve, az, hogy egy lány menjen férhez a nagybányához. Szerintem a fiú nagynénivel az még tilos, de a lány a nagybátyjával az meg van engedve. Jó, lehet, hogy genetikailag ez nem a legjobb dolog, de ez meg van engedve. Ismertem is New Yorkba egyik rabbi, aki házasodott a bátyja lányához. Igen, szerintem ő volt a legfiatalabb, és a legidősebb testvér lányával egyidősek voltak, és elvett feleséges sajnos gyerekek nem születtek ott. Ez pont egy genetikailag nem stimáltak, és ez nem lett gyerek. De ez megvan engedve. Mondom, ez a családi, szóval a rokonsági vérfertőzés, ez ami korlát. Ezen kívül van még egy korlát a kohénak. Kohénak azok a papi család, akik szolgálnak a szentében. Önállók azban írodik ki dastai, hogy neki ilyen szentebb életet kell élnie, és ezért egy kohén nem házasodhat elvált nővel. Ugye a Bibliában elválni lehet, ugyanígy az ember saját elhatározásából házasodik, ugyanígy, ha nem akarsz tovább élni a házasságban, akkor elválhat. Talmudban kérdés van, hogy most kell-e ok a váláshoz. És aztán egyik vélemény azt mondja, hogy tényleg nem illik válni, csak valami nagyon csúnya dolog történt, mint az én a nő félrelépett, akkor lehet válni, ha nem igazán nincs ok a válásra. Itt van olyan vélemény is, azt mondja, hogy nem, válásod nem kell ok, azt mondja, még akar is, ha annyi az oka, hogy azt mondja, a leves hideg volt, és nem volt elég forró, és az ember akar válni, lehet válni. Erre írva van a Sulchan Árukban, most az egész kérdés, hogy most oka válásod, miért kell egyáltalán oka válásod? Azt mondja a Talmud, azt mondja a Sulchan Árukban, arról van szó, hogy érvényes lenne a válás, ha a férj átadja a vállalevelet a felesége kezében, anélkül, hogy ő beleegyezik benne. Átadja, érvényes a válás. És mivel akaratra ellenére történik a válás, ezért teszi fel a Talmud a kérdést, hogy kell-e egyáltalán válnod. De később bevezették, ugyanaz a Beinu Gershom, aki bevezette a több nőiség tilalmát, ő vezette be azt is, hogy nem lehet akarat, szóval a beleegyezés nélkül válni. Azt mondja, ha a válás úgy történik mindkét beleegyezésében, akkor nem kell keresni okot. Ha mindketten, akik házasodik, mindketten nyilatkozunk, hogy szeretnénk válni, akkor most mindenki keresni itt okot. Szóval ez a válás története. Most válás után házasodott újra a férfi és a nő is, de ebben az esetben egy kohen nem vehet el elvált nőt. Özvegyet igen, de elvált nem. Ugye ez elvált azt jelenti, a férje él. Özvegy az a férje már nem él. A Talmud úgy fogalmazza meg, azt mondja, ha az egyik félnek ez az első házassága, és a másiknak ez a második házassága, akkor hárman vannak ágyban. És ha mindkettőnek ez a második házassága, akkor négyen vannak. Mert az ember összehasonlítja a gondolataiban, hogy milyen ez a élmény a karábbival, és akkor ez a kohennak ez meg van tiltva, és ő csak ő elváltat, nem vehet el. A főpap még özvegyet se vehet el. A másik, ami tilos a kohén számára, az, hogy a nő bármikor olyan valakivel volt kapcsolata, akivel nem szabad neki házasodnia, még ez szerint nem jelenti ez, hogy volt kapcsolata házasságon kívül, hanem volt kapcsolata olyan valakivel, akivel nem tudott volna házasodni, rokonnal, nem zsidóval, akkor ezután nem házasodhat Kohen. Ez a korlát a Kohenre. Ezért a Kohennak a származása az a legtisztább származásnak számít, meg elvált sincs ott. Első házasság ez a legtöbb esetben, kivéve az özvegy esete. Tényleg, amikor egy Kohen elválik, mondjuk 30-valahány évesen, vagy 40-valahány évesen, ez elég ilyen, minden válás ugye egy tragédiának számít, mert ilyen vallásos zsidó körökben a válás ez nem olyan magas százalékban van, mint az általában, és ez minden válás ez valahol egy ilyen, szóval érezhetően egy ilyen ez a tragédia, amikor egy Kohen válik, akkor ez a legnagyobb tragédia. Mindenki igazán átérzi, mert nem fog tudni olyan gyorsan újra házasodni. Vagy egy özvegy nőt fog tudni elvenni még egyszer, vagy egy fiatal lányt, aki még soha nem házasodott. Szóval ez egy, a Cohen esetében ez egy kicsit ilyen sokkal tragikusabb a válasz. A Talmud még azt is teszi haza, hogy tudni kell, hogy a Cohen család azok ilyen hirtelen haragúak. És erre mondja a Talmud, hogy a bölcsek megnehezítették a választ, így hosszabb a procedúra a Cohenoknak, hátam közben meggondolja magát. Ugye, mert mivel hirtelen haragúak, látod, hogy ilyen dűben eljött és döntött a válaszra, és utána, amikor meg fog történni a válasz, utána már nem fog tudni visszavenni, mert nem fogja tudni visszavenni. Egyébként a Biblia megengedi, egyes vélemények szerint ez még egy micva is, egy előírás, hogy az ember vegyen el az elvált feleségét. Mert ugye abból indulunk ki, hogy ha egyszer összeházasodtak, azt jelenti, hogy szerelmesek voltak. Aztán valami történt. Jó, idővel lehet, hogy a seb már elmúlt, és akkor mégis jobb, ha újra összeházasodnak. És ennek nincs is felső határa. Hányszor összeházasodni és hányszor elválni. Sógorom, aki Oroszország főrabija, azt mesélte nekem, hogy volt nála valaki, aki háromszor házasodott. Szóval pontosan valakik, egy házaspár. Amikor harmadszor jött válni, azt mondta a sógorom, üljön le, beszéljük át ezt az egészet. Nem minden vita után el kell válni, és másnap újra házasodni. És azt mondta, azóta nem jöttek vissza a válásra. A Biblia Mózes 5. könyvében 7 per 3-ban tiltja a zsidó és nem zsidó közötti házasságok. Ugye azt képesed itt az emberi jogok nyilatkozatában az van írva, hogy független vallástól vagy ilyesmi, a halakha ez nem úgy gondolja. A halakha mégis azt mondja, zsidóságon belül nincsenek semmi korlátok, sőt, találkozunk azzal a Mózes 4. könyve végén, amikor ilyen a törzsek közötti ilyen feszültség volt, hogy egy lány, aki ebből a törzsből való, és házasodni fog egy fiúval, egy zsidó fiú, aki egy másik törzsből való, és akkor így elmegy a vagyon ebből a törzsből, egy másik törzsből, és akkor azt mondta Mózes, jó, mindenki, minden lány a saját törzsén belül házasodjon, mert azt mondja a Talmud, ez csak az első nemzedékre vonatkozott, akik bejöttek Izraelbe. Mert ezután az Isten nem akar hallani a zsidóságon, a zsidó népen belül, egy népen belül legyenek ilyen törzsek, és még legyen egy ilyen belső feszültség. Ugye sajnos itt már utóbbi években láttunk, hogy mit jelent, amikor törzsek tényleg egy országban, és háborúznak egymással. Ezt minden áron akarta a zsidóság elkerülni, és megszüntette. Jó, mindenki tudja, melyik törzshez tartozik, de jogilag semmi jelentősége nincs a havatartozáshoz. Ami azt jelenti, hogy nem, nincs megerősítve ez az identitás, hogy én Rúvényi törzshez tartozom, és te pedig Simoni törzs, és te máshogy. Én Rúvény, te Simon, de ugyanígy zsidók vagyok. Ez a zsidóságon belül. De a zsidóságon kívül tiltja a Biblia a házasságot. És ez azzal jár, érdekes módon, ugyanitt a Mózes 5. könyvében be van építve a szövegbe, hogy ha egy zsidó fiú házasodik egy nem zsidó lányon, akkor a gyerekek már nem zsidók, mert anya után megy át a zsidóság. Ha fordítva van, hogy egy zsidó lány megy haza nem zsidó fiúhoz, akkor a gyerekek zsidóknak számítani. Azt jelenti, ebben a szempontból fél zsidó nincs. Vagy teljes zsidó, mert anyai ágon zsidó, vagy nem zsidó, csak maximum azt úgy szoktam mondani, zsidó származása. Ő maga nem zsidó, ha apai ágon zsidó. A válláshoz még egy mondat, hogy a házasságtörés történik, akkor innentől kezdve kötelező a válasz, és az elvált nő nem házasodhat azzal a férfivel, aki elcsábította. Ami azt jelenti, így elveszíti a férjét is, és szeretőjét is. Ez egy szigorú törvény. Az egyetlen kiskap, ami van ebben, abban az esetben, ha kétszer is volt házasság törése, akkor a második férfi arra már nem vonatkozik a tilalom egyes vélemények szerint. Miért? Mert az első házasság törése után már el kell válni, akkor a második házasság törése csak egy tilalom, de nem amiatt kell elválni. Ha nem amiatt kell elválni, akkor egyes vélemények szerint az már meg lehet, az már meg van engedve. Házasságon belül minden ilyen fogal, minden dolog itt nagyon részletesen lehet elmondani, csak kicsit nem ez a téma, csak egy kicsit mégis házasság fogalmat érdemes megbeszélni, hogy ha házasodtak, akkor Biblia szerint Mózes második könyvében 21:10-ben le van írva, hogy mi az, amit a fér tartozik a felesége iránt. Tartozik a férnek, el kell látnia őt élelemmel, a férnek el kell látnia őt ruhával, és ebből tartozik a lakás is. Ez nem közös feladat, a férnek a feladata ellátni a családot. És a harmadik dolog, a férnek a feladata örömet okozni neki a házastársi kapcsolatban. Ez megint egy kötelezettség, ami tartozik a felesége irány. Például írva is van, hogy emiatt, ha a férnek el kell utaznia mondjuk egy üzleti útra, akkor kell a felesége engedélye. Miért? Mert ő elkötelezte magát a feleségéhez, és ezért most el fog utazni egy pár hétre, akkor meg fogja fegni a nem fogja tudni teljesíteni, amire ő elkötelezte magát. És ezért a feleségi beleegyezése kell. Egyébként szokás az, hogy az első évben a házasság után semmi körülmények között nem utazhat el a férj, vagy a feleség a másik férjező felesége nélkül. Ez egy ilyen sanari sana. Az első év különleges, ennek van utalása szinte Mózes 5. könyvében, hogy az első év ez nagyon fontos, hogy minden körülmények között együtt legyenek végig is, és akkor még nem is segít a másiknak a beleegyezése az elutazáson. Lehet utazni, utazanak ketten együtt. Utána az már meg kell beszélni egymással. Ez, hogy a férnek a feladata ellátni a családot, ez abban is jut kifejezésre, hogy amikor öröklésről van szó, akkor azt mondjuk, hogy csak a fiúk örökölnek, és nem a lányok. Mert mivel az egész, a pénzügyi dolgok az a fér, mindig a fér kezében van, és akkor önnek el kell látni a család, és ezért a feleségnek nincs szükség pénzre. Nem jön ki ez olyan jól, amikor a válásról van szó, mert a nő tényleg nem dolgozott, és nem keresett semmi pénzt, akkor egy kicsit ki van szolgáltatva, mert a válás van, akkor egy kicsit nem marad neki sok. Ez minimumot kap, de nem sok. Ha pedig dolgozott, akkor egy kicsit másképpen nézett ki. Akkor sok vélemény azt mondja, hogy ha nő behozott pénzt a házasságban, akkor természetesen az nem azt megkapja a válásban. Említettem előbb, hogy a Biblia szerint a több nőiség nincs megtiltva, és csak Rebénő Gersom tiltotta meg, de ez szintén a feleség beleegyezése kell ahhoz. Felteszi a halakha a kérdés, hogy hány feleséget lehet elvenni? Azt mondja a Talmud, felső határ nincs, de csak annyit szabad elvenni, amennyit képes ellátni. ugye három dologra el kell látni a családot, akkor annyit szabad neki elvenni, amennyit még képes lesz ellátni. Ennél többet nem. Egyetlen korlát az a király esetében van. A királynak, mondja a Biblia, ne legyen neki túl sok felesége. Ez a kifejezés használ a Biblia. Erre a Talmud töri a fejét, hogy most mit jelent a túl sok? Ilyen teljesen ugye relatív fogalom, mi az a túl sok. És a végén a Talmud ilyen különböző mondatokat elemezve arra a konklúzióra jut, hogy a túl sok az menni. Mondjátok valami számot, hogy menni ez a sok. Ó, ez is egy elképzelés. Más vélemény? 18. 18, az igazság ez nem logika alapján, hanem a mondatokból van egy olyan kifejezés, hogy amikor azt hiszem Dávid királynak volt 6 felesége, és erre azt mondja a proféta neki, hogy neked még szabad annyi is még annyi feleséget elvenni. Annyi is még annyi, az 18. És azt mondjuk, hogy 18 fölött az már sok. Még egy királynak is, aki képes ellátni. Még akár 100-at is, de akkor 18 az a feleség. De mondom, csak a királynak van egy ilyen előírása, hogy sokat nem lehet elvenni, mert magánember szívvel önbennek még bármennyit. Jó, de ugye ére, már a talmudi irodalomban, a legkorábbi talmudi irodalomban, mi a héber név, a, milyenek, hogy kell ezt mondani, feleségtárs? Mi ennek a magyarokban egyáltalán egy szó erre. Két nő, akinek egy férje van. Ugye, aki nem sógornő, és nem testvérek, hanem így egymásnak. Ugye nincs erre egy szó. Erre a Talmudban erre egy szó, cara. Carának van egy másik jelentése is. Cara azt jelenti, hogy baj. Ami azt jelenti, hogy ilyen... Mert két feleség egy férnél, akkor állandóan irigyelnek egymást, hogy jó, kinek sikerült jobban oda csábítani a férjükat. Ami azt jelenti, hogy hiába meg van engedve, de ez egy ilyen feszült helyzet. Egyes kommentátorok szerint azért volt ez megengedve, mert mindig sokkal kevesebb férfi volt, mint nő. Ugye a háború van, katonák azok. Férfiak elesnek a háborúban, akkor marad több nő, és kevésbé fiú is. Ezért, jó, lehet, ez nem az ideális helyzet, de mindenképpen meg van engedve, hogy úgy mégis legyenek férnél, ha ők úgy ezt akarnak. A Bénu Gersom körülbelül 1000 évvel ezelőtt azt a rendeletet hozta, mert azt mondta, hogy így nem egészséges a házasságnak, hogy egy Isten, egy feleség. Hogy nem ezzel a szavakat. Azt mondja, nem engedte meg, megtiltotta a több nehézséget. Azóta már szinte több mint 1000 évvel már az európai zsidóságnak, az askenázi zsidóságnak ezt tilos. Kivétel esett, ha a feleség például olyan, hogy nem képes átvenni a vállólevelével, egy nem épp az esze, akkor lehet engedélyt kapni a még egy feleségre. De más körülmények között ez már tiltva. A házasságon belül még van az a nagy kérdés, hogy ugye azt mondtam, hogy két micva, ami szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a házasság és gyereket hozni a világon. Hány gyerek? És erre két vélemű van erre a Talmud. Van a Talmud, az egyik vélemű azt mondja, két fiú, és a másik vélemű azt mondja, egy fiú, egy lány. Azt mondja, a Talmud mi alapja egy fiú, egy lány? És mondja, Isten is egy fiú, egy lányt teremtett. Ádámat és Évát. És akkor így az embernek is a minimum, ami kötelező rá, az egy fiú, egy lány. De azt mondaná a Talmud később, és ha valaki már teljesítette a minimumot, akkor is akkor se hagyja abba, mert minél több, annál jobb. És felső határ természetesen nincs. Vallásos családokban 4-5 gyerek az teljesen minden nap, de már lehet 8-9-10 is, és még felette is. Nekem, mi vagyunk az, hogy a családunkban mi 5 vagyunk, de az apám még 10 voltak. Itt, Újpesten. Éltek háború előtt, és 10 gyerek született. Szóval ez felső határ nincs, mennyit szabad. Természetesen, amit még képes. De 2 gyereknál kevesebb, az már halaká nem. Nem tartja jónak, mert gyereket kell hozni a világra, legalább utánpótlás. Ugye pszichológiailag az mindenképpen az 1 gyerek az nem jó, mert kell a gyereknek legyen társa, nem csak a szülőkhez, hanem azon a szinten. De természetesen adatik, amikor nincs gyerek, akkor nincs gyerek, de mit nem teljesítette az ember. Ezt említettem, ugye a sógaromnál, mint a nővéremmel, 7 lány született. És mindig remélkedett a következőben, és jöttek a lányok egymás után. Az unokák azt mondta, hogy ezek a lányok mindegyik csupa fiú, szóval az itt. Nem volt előírva neki a fiú. Ezen kívül, azt ha már a házasság, még egy dolog fontos, ami a házasságot kiegészít. Ugye mondtam az eljegyzés, aztán a hupa az az esküvői boldogság alatt, tehát 7 áldás hangzik el, illetve egy házassági levél is készül. A házassági levélben a férj vállalja az előbb említett 3 dolgot, azt ő vállalja, és 2 panó aláírja, mint jegyzőkönyv, és ezt a hupa alatt, az esküvői boldogság alatt a vőlegen átadja a mennyasszonynak. Ezen kívül 7 áldás hangzik el, és ez az esküvő szertartása. Hagyományosan az esküvő szabad ég alatt történik. Miért szabad ég alatt? A Bibliában van az előírás, az a leírás, amikor az öröke való megáldja Ábrámot, hogy lesz neki gyereke, közül még nem volt neki egyetlen gyereke, akkor gyereki, és azt mondja, nézd fel az égre. Ahány csillagot lát fent, annyian lesznek a te leszármazatait. Ezt az áldást minden fiatal házaspárnak kívánunk, és ez a szabad ég alatt házasodnak. Ez az elfogadott, ez volt mindig az elfogadott szokás. Amikor egy kicsit az asszimiláció elindult, akkor lett az, hogy azt mondták, hogy a keresztényeknek van templomi esküvőjük, csak a mi zsidóknak miért ne legyen templomi esküvő. És akkor lett az, hogy azt mondtak, hogy a hupát beviszünk a templom, és akkor így lett a templomi esküvő. Az ortodox rabbik nagyon tiltakoztak ez ellen. Azt mondta, hogy mi nálunk nem hiányzik a templomi esküvő, mi direkt azt vagyunk a szabad égvel, nem úgy, hogy homeless-ek vagyunk, és ezért nem tudunk hova ünnepelni az esküvőt. Mi direkt megyünk a szabad ég alatt, hogy szimbolikusan átvegyünk azt az áldást, hogy annyian legyenek a leszámozat, mint az ég csillagai, és ez így megmarad. Ezért például nálog esküvőkön az nagyon sokszor a templomban történik, ortodox esküvő az csak szabad ég alatt lehet. Amerikában, ahol mindig a vallást kiegészítenek a kényelemmel, akkor kitaláltak az, hogy esküvői terem, de attól a hupa áll, ott lehet a tetőt nyitni, mert szintén még teremben is van, szép, mint mondjuk télen van, akkor teremben meleg is van, de még szabad ég alatt is. Ez ilyen jellemző amerikai találmány, hogy az előírást is tartanak, de azt a kényelmemről sem mondanak. Én mondanám, semmi probléma nincs, nem mondanám, hogy nem kényelmes az utcai, de nagyon sokan, mit szeretik, hogy székek is szépen üljenek. Jó, az én esküvőm ez egy kivétel volt, mert olyan eső volt, hogy New Yorkban házasodtunk, hogy évek nem emlékszem. Évekre visszamenőleg nem emlékszem, ilyen nagy eső, váltunk egy kicsit, és még erősebb lett az eső, és a végén kimentünk a nagy esőbe, egy óra rá nyoma nem volt az esőnek, szóval ez ilyen erre volt kitalálva. És ezt szoktam mondani az embereknek, hogy ha nagy eső van, akkor ez jó, egy boldog házasság, ez nagyon jó. Honnan tudom, azt mondom, tapasztalatban. És a házassági levele megvan a nyoma ennek, mert a házassági levele szoktak átadni a kupa alatt, és eredményeket szoktak felolvasni. És akkor lehet látni rajta, hogy hogy esőben állt a házasság. Ugye volt egy valaki, akinek feladata volt hivatalból a fényképezést, azt mondta, én nem teszem tönkre az én gépeimet erre, egyetlen egy képet csinál, és azt mondta, ha nem fizettek nekem, mindig megérje, legalább megmentettem a drága fényképezőgépemet. Egy kép készült a maga hupára. Aztán a hupa után, akkor a fiatal házaspár visszavonul egy zárt szobában. Ugye halachikusan egy férfi és egy nő, akik nem házasok, nem lehetnek együtt egy zárt szobában. Csak ha már házasok. Csak ezzel is, ez egyébként része a házasságnak, hogy mondtam előbb, eljegyzés után már van egy jogi kapcsolat. Akkor mi az eskü? Az eskü az, amikor már fér és feleségként állnak egymás mellett. És akkor ez tartozik az is, hogy most visszavonulnak ez át, szóval ezzel mutatnak, hogy mi nem csak eljegyezve vagyunk, hanem most már fér és feleség. És akkor ilyen 8-10 percre. Szóval rögtön az esküvő után, amikor kezdődik a tábor, minden más, mindenki jelen van, csak nem a fiatal házaspár, akik csak 10 perccel később jelennek meg. Voltam egy esküvőn, olyan jól éreztek magukat, hogy nem akartak kijönni. Mert kapok, hogy mondom neki, mert 20 perc, nyugi, tudunk. Szóval ugye sokszor, ugye az esküvő, nagyon sok az ember jön össze, hogy ilyesmi, és akkor nem találnak időt egymásra. És most pedig itt van esküvő, kellős középen vannak, találnak időt egymásra. Fű, de teljesen zárt szoba. Ezt mondja, teljesen az intim, privát legyen. Ez még tartozik az esküvői szertartáshoz. Aztán az esküvőn belül már a házastársi kapcsolatra ugye nincs előírás, pontosabban annyi előírás van, hogy ez kötelező a férnek ezt az örömöt adni a feleségnek, és érdekes módon a Talmud itt is felteszi a kérdést, hogy van-e itt alsó vagy felső határ? Hányszor szabad? Van-e itt előírás? Ugye azt mondja a Talmud, hogy felső határ nincs, szerintem ők döntenek, de mindenképpen van egy minimum, amit a férnek kell adni a feleségnek, hetente egyszer minimum, előírás, hogy péntek este a szombati élvezetekhez tartozik a házastársi kapcsolat is, illetve mondja a Talmud haza, és amit úgy látja, hogy a feleség kívánja. Szerintem miután mondja, mint ilyen szabályozza, hogy még azt mondja, igen, de ne felejtsük el itt, hogy ez nem meg kell mindig nézni a könyvet, hanem amikor a feleség kívánja, akkor mindenképpen az tartozik a kötelezőben, a minimumban. Az egyetlen korlát, ami az elég komoly korlát, azt le kell vallani, az a Nida törvény. A Nida törvény ez azt jelenti az, hogy a havi ciklusa elindulása után 12 napon keresztül tilos a kapcsolat. És utána is egy 12 nap elmúltával, és csak akar szabad, ha előbb alámerül a mikvében, ami a rituális fürdőben. Rituális fürdő, ez egy külön rituális fürdő, ami abban áll, teljesen tiszta, de természetes víz. Természetes víz azt jelenti például, hogy tiszta forrás víz, nem csapó. És aztán alámerül, és innentől kezdve újra szabad a következő ciklus
kezdeteig.
Olyan fontos a mikrotörvénynek, hogy ez a legfontosabb intézmény a zsidó közösségnek. Az van írva, hogy mondjuk van egy város, ahol zsidók vannak, és nincs pénz minden intézményt felépíteni, akkor nincs mikve, akkor el kell adni a zsinagógát, és a pénzből mikvet építeni. Mert mikve nélkül megszűnik az élet. De ha nincs zsinagóga, nincs előírás, hogy hol lehet imádkozni, bárhol lehet imádkozni. Még akár az utcán is, az utca sarkán is lehet imádkozni. És ezért a legfontosabb intézmény a városban az a zsidó hitközségnek az a mikve. Kérdezi a Talmud, igen ám, Biblia sem nem indokolja, hogy miért ez a 12 nap. Lényegében ez úgy van, majdnem a minden hónapnak a fele tilos. Kérdezi, miért? Miért kell ez a tilos szabad folyamatosan? Erre azt mondja Rabbi Meir, ez azért van, hogy minden hónapban újra legyen nyász éjszaka. Azt mondja, egy újabb kezdés. Ugye az ember van ez a mondás, hogy az állandó élvezet, az már nem élvezet. Az ember nem tudja értékelni, és ezért a tilos 12 nap, akkor az ember újra, új kezdés. Így minden hónapban van egy új kezdés. Természetesen, ha a terhes a nő, akkor természetesen az új kezdés most kimarad egy darabig, pontosan 9 hónapra, és akkor újra van ez. De mindenképpen ez oda-vissza, ez nagyon megerősíti a házasságot, mert a 12 tiltott napban akkor úgy találnak időt egymásra a férj és a feleség, beszélgetésben, ilyesmiben, de nem testi kapcsolat. Ugye nagyon sokszor az emberek elmélnek a testi kapcsolatban, és már lelki kapcsolatot elfelejtenek. Így van, minden hónapban van majdnem 2 hét a lelki kapcsolatra, és ez kiegészíti a házasság. Ugye a halakha nagyon fontosnak tartja, hogy a házasság nem csak egy testi kapcsolat legyen, hanem egy lelki kapcsolat is. Képzelők el egy ilyen törvény, azt mondja a Talmud, hogy abban a pillanatban az egyik fél tervezi a válást, meg akkor is, ha nem indította el a vállóperc, akkor már tilos a kapcsolat. Miért? Mert akkor a lelki kapcsolat biztos, hogy nincs már. Maximum a testi kapcsolat. A testi kapcsolat egyedül az nem az. A Bibliában úgy van az írva, úgy amikor Éva meg lett teremtve, akkor az van írva, ezért hagyja el az ember szülői házat, ragaszkodik a feleségehez, és ezt testé válnak. Mit jelent ezt testé válnak? Egyik magyar úgy szól, egy teste van, ha megszületik a gyerek, akkor egy test. A másik magyar úgy szól, egy testé válnak, olyan erősen kell ragaszkodni egymáshoz, mint ha egy test, az, amikor tényleg egyesülnek, de testben, lélekben. És akkor ez egy igazi házasság. Kommentátorok szerint ez a magyarázata annak is, hogy miért tilos a nemi kapcsolat házasság előtt. Mert addig, ameddig nem házasodtak össze, szintén nem köteleztek el egymáshoz. Ha nem köteleztek el egymáshoz, az nekem nincs meg ez az erős kapcsolat. Nagyon sokszor lehet hallani olyasmi, hogy mi még tanulunk, mi még nem lehet tudni, mit hoz a jövő. Azt lefordítunk egyszerű szavakra, mit jelent. Vagy lehet, hogy úgy fog alakulni, hogy mégsem maradunk együtt. Azt jelenti, hogy még nem lehet maradni. A valódi kapcsolat azt jelenti, hogy nem lehet elképzelni, hogy mi nem maradunk együtt. Ez akkor, ha már házasság már összejött, ez a házasságnak a lényege. A házasság nem jelenti, hogy próbáljon ki együtt élni. A házasság azt jelenti, hogy elköteleztek egymáshoz. Hú, akkor az egy valódi kapcsolat testben, lélekben. Itt Magyarországon egy mikve létezik a 7. kerületben, Kazinczy utcában. Ott 1927-ben épült egy mikva épület. Ugye olyan sok zsidó volt itt Pesten, hogy szükség volt nem egy fürdőre, hanem többre. 3 emelet voltak, Tehát ugye 70 év, 80 év után egy kicsit elévült, és akkor 4 évvel ezelőtt a feleségem vállalta az öt új mikrot. Épít, sikerült erre találni egyik unokatestvérem és a sógor, aki vállalta ezt a költséget, és azt mondtak, hogy nincs felső határa a költségnek, de egy feltétele van, hogy gyönyörű szép legyen. És tényleg felépült a, én szerintem Európa egyik legszebb mikve. A gyönyörű, szép, modern. Mert úgy van, a mikve abból áll, hogy mielőtt alamerül a mikvében, akkor először egy ilyen alapos fürdés, hogy teljesen tiszta legyen. Mit tudom, még olyasmire is kell figyelni, hogy van csomó a hajban, akkor nem lehet alamerülni. Miért? Mert akkor oda nem ér a víz. Alamerülés az lényeg az, hogy az ember teljesen menjen be a víz alá. Csak egy alapos fürdés, és akkor a feleség azt mondja, hogy kell egy ilyen alapos fürdés, akkor jacuzzi kádakat egymás mellett. Szóval minden a legszebb és a legmodernebb, a tenni meg az ember élvezettel jöjjen mikvében, a rituális fürdőben, a Kazinczy utcában van ez a fürdő. Természetesen régen minden faluban volt mikve, mert enélkül nem lehet, egy zsidó család nem élhet olyan helyen, ahol nincs mikve. Jó, olyasmi volt egy kis falu, és akkor, mint tudom, közel volt egy városhoz, akkor volt a mikve csak a városban, de ez nem szívesen, mert mit tudom én, télen az nem olyan egyszerű menni a városba. Azt is kell tudni, hogy a mikve menés az csak este van. Naplemente után, pontosabban csillagok feljövetele után. Miért? Mert ez egy intim magándolog, ez nem, amikor megy mikvében, ezt nem szoktak bejelenteni másoknak. Elnézést, ma este nem érek rá, mert mikvébe kell mennem. Ugye, mert senkinek nem kell tudni, mi folyik a másik ember házaszobájában. Ha az bejelenti, hogy ma este megyek mikvében, akkor tudom, mi a ma esti program. És ezért csak este csillagok feljövetel után, amikor azt mondja, amikor a sötét van kint, akkor lehet menni mikvében, és mondjuk ha tél van, és utazni kell a másik városban, hiába csak 5 kilométer, az régen kellemetlen volt. És ezért minden városban, minden faluban, ahol zsidók éltek, volt egy mikve, de ma már a zsidók főleg döntő többsége Budapesten élnek, és ezért Budapesten van itt. Van egy szép mikve. Még egy utolsó előírás, amely a házasságot itt végig megbeszéltünk, az az előírás, hogy a házas nőnek le kell takarni a haját. Az előírás úgy szól, hogy azért kell letakarni a haját, mert a haj az egyik csábító része a nőnek. Most házasság előtt nagyon fontos, hogy csábító is legyen. De amikor már sikerült találni magának férnek, akkor innentől kezdve már le kell takarni a haját, mert innentől kezdve már csak a férje számára kell lenni egy csábító, és nem másoknak. Szóval le kell takarni a haját, de természetesen a férje előtt nem kell, hogy legyen letakarva. Most mivel kell letakarni a haját? Erre két általános szakás van. Van az, hogy kendővel takarja le. Most letakarni azt jelenti, hogy nem szimbolikusan letakarni, de mondjuk olyan, mint a férfiak viselnek kipát, és a haj pedig lehet látni, hanem a valódi haj letakarás azt jelenti, hogy teljesen letakarja a haját. Vagy kendővel, és a másik, ami elterjedt, az a paroka. Csak a parokára azt fogta kérdezni, hogy az dolog lényeg az, hogy letakarni a haját, hogy ne legyen csábító, akkor helyette felvesz parokát, akkor lehet, hogy még a paroka még szebb is, mint a természetes haja. De azt fogta, erre az a válasz, hogy ez egy ilyen érdekes, ez mint itt el kell választani kettőt. Az nem probléma, ha a nő például, az sehol nincs elejével, ha egy házas főnek nem szabad legyen szépen felöltözve. Sőt, fontos is, hogy menjen szépen felöltözve, hogy ha nem, akkor a férje számára se lesz csábító. Azt jelenti, hogy nincs előírva, de nincs előírva, hogy ne legyen szépen felöltözve, mert ha csak rondokba menne öltözni, akkor biztos, hogy senki számára nem lenne csábító. Igen ám, de akkor a férje számára se. Akkor menjen szépen felöltözni. Ugyanakkor mi van, akkor ne azt mondja, a legszebb részem az maga a testem, és ez egy, mint ami nagyon ilyen nem szememesen menne felöltözni, azt mondom, nem. A testével ne legyen szép. Ruhát szabad felvenni, amivel díszíti magát, de testével nem. És ugyanez igaz a hajra is. A természetes hajával ne legyen díszítve, de felvehet parakát is. Volt ezt valaki, ma egyik hitkeségi vezető, ide jöttük Magyarországra, 90-ben, szakadt jönni a feleségemet tanulni Hébert. És általában a feleségem otthon kendőt visel, hogy kimegy az utcára, a parókát. Egyszer eljött, és a feleségem parókába volt. Hogy van ez? Nem az előérzőt lehet, hogy le kell takarni a haját? Igen, hogy van ez? Ezért, mit jelent ezért? Nem érted, tehát itt... Amíg én eszembe jutott, nem, ez parókát, nem az én hajam. Csak teljesen elájult, hogy húha, hogy... ez így is lehet. Vannak olyanok, akik emiatt azt mondnak, mégis tegyük egy kis különbséget. Van, aki azt mondja, hogy csak szintetikus haj lehet, és nem természetes haj. Van, aki azt mondja, jó, még akár természetes, de legyen nagyon hosszú. Akkor mégis egy kicsit jelezni, hogy itt de az elterjedt vélemény nem az, de azért azt mondja, hogy bármi lehet, csak legyen letakarva a természetes haja. Mindez kicsit rávilagít arra az alapelvre, hogy mindenkinek joga van a házasságra, korlát nélkül, mondja az emberi jog nyilatkozata, hálak egy kicsit másképpen. Látja, bizonyos korlátokon belül minden meg van engedve. És tényleg az is írva van, azt mondja Talmud így írja le szép, azt mondja, jött egyik nő, egyik talmudi bölcsöz, azt mondja, készítettem a férjemnek, ő pedig jött, és leborította. És én panaszol, azt mondta a talmudi bölcs, mi a te probléma? Ő így kívánja, legyen így. Ez a talmudi történet. Erre a kommentátorok azt mondanak, ő azt mondta, hogy ez nem, terített asztal azt jelenti, hogy ágyban a férjem úgy kívánta, hogy én legyek fölül, és ő alul. És erre jött-e panaszkodni a bölcsöz. Azt mondta neked talán, hogy a bölcsöz, hogy őt kívánja, miért te probléma. És erre azt mondja, ez alapján azt mondja, hogy a házasságon belül, amikor szabad, akkor ott nincs ennek korlátok. Köszönöm a figyelmet, és ha már ez a téma, akkor boldog házasságot kívánok mindenkinek.